Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön most az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg fejünket Isten előtt, imádkozzunk testvéreim. Felséges jó atyám, édes Istenünk, köszönjük ezt a napot neked. Köszönjük, hogy ismét vasárnap van. Ismét megnyugodhat a mi lelkünk, Uram, és ismét itt lehetünk a Te házadban. Jó nekünk itt lenni. Jó együtt énekelni, hogy itt van Isten köztünk. Mert hisszük, Urunk, és tudjuk, hogy Te tényleg itt vagy. Hogy nem csak emberi ábránd, hanem valóság az, hogy Te lelked által közöttünk vagy. Köszönjük, Uram, hogy adod a Biblia vasárnapot. Köszönjük, hogy gondolhatunk, sőt, olvassuk is azt a könyvet, amelyet Te adtál, Uram, amelyben Te készítesz üzenetet a mi számunkra. Köszönjük, hogy a Te szerelmes leveled a Biblia, Atyánk, amely mi hozzánk van címezve. Engedd, hogy tudjuk bölcsen a Te lelked által forgatni azt, és hogy mindig legyen az nekünk fék, tükör és ösztönző erő. Ó, Uram, megvalljuk vétkeinket. Megvalljuk, hiszen hoztunk ezt is magunkkal. Nem csak ennek a tavaszi napnak az örömét, hanem a mi lelkünk bűnbánatát is. Minden elkövetett bűnünk felett, Uram, amit Te ellened cselekedtünk, amellyel vétettünk embertársaink ellen. Ó, Uram, bocsásd meg ezeket. Bocsásd meg és tisztíts meg bennünket, hogy készek lehessünk ismét befogadni a Te áldott igédnek üzenetét, hiszen erre óhajtozik a mi lelkünk. Ezt szeretnénk, Urunk, most magunkkal vinni. Szentlélek, Úristen, kérünk, hogy jöjj most is közénk. Jöjj és lakozz bennünk, áld meg ezt az Isten tiszteletet, hogy szóljon az ige, de ne hiába. Kérünk, jó Atyánk, Istenünk, egy szülött fiadért, ami Úr Krisztusunkért, hallgass meg a mi szívünk alázatos könyörgését. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Urunknak igéjét. A Biblia olvasó kalauz szerint mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszból Mózes második könyve 6. részének első 13 versét. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azon a néven, hogy Úr, nem voltam ismert előttük. Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. Meghallottam én Izrael fiainak a panaszkodását is amiatt, hogy az egyiptomiak szolgai munkára kényszerítik őket, és emlékszem szövetségemre. Ezért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé foglak titeket tenni, és a ti istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyre nézve megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt. Azért nektek fogom adni örökségül. Én vagyok az Úr. Mózes pedig elbeszélte mindezt Izrael fiainak, de nem hallgattak Mózesre kis hitűségük és kemény szolgálatuk miatt. Akkor így szólt az Úr Mózeshez. Menj és mondd meg a fáraónak, Egyiptom királyának, hogy bocsáss el Izrael fiait az országból. Mózes azonban így beszélt az Úr előtt. Hiszen Izrael fiai sem hallgattak rám, Hogyan hallgatna rám a fáraó, amikor még a beszédben is ügyetlen vagyok? De az Úr szólt Mózesnek is Áronnak, és oda rendelte őket Izrael fiaihoz, meg a fáraóhoz, Egyiptom királyához, hogy vigyék ki Izrael fiait Egyiptom országából. Eddig a mi Urunk felolvasott igéje. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Sokszor érzi úgy az ember, hogy kudarcot vall. Egy-egy olyan dologban, amit talán szerettei, talán felettesei rábíztak. Kudarcként éljük meg, hogyha nem sikerül valamilyen ételnek az elkészítése, hogyha gyermekünk és unokánk nem a mi nevelésünk szerint él, hogyha a mi jó szándékunk ellenére elkallódik, és hát főként akkor ér kudarc bennünket, amikor olyan nagy lelkesedéssel neki kezdünk valaminek, amikor érezzük, hogy Isten előtt kedves az, amibe belekezdtünk, amikor érezzük, hogy Istennek kedves volt a mi ötletünk és gondolatunk, ám mégsem sikerül véghez vinni. Mégsem érjük el azt a célt, amit kitűztünk, és amiről azt gondoltuk, hogy Isten előtt is helyes. Mózest is efféle nagy kudarc érte. Akik itt voltak a csütörtöki istentiszteleten, ők emlékeznek rá, hogy a nagy vonakodása ellenére mégiscsak elfogadja Mózes az Úr elhívását, felismeri azt, hogy tényleg ő neki kell véghez vinnie ezt a szabadító munkát az Úr ereje által, és arról is volt szó, hogy Isten miképpen készítette fel Mózest erre a nagy munkára, erre az ember feletti munkára. Hogyha olvassuk a Biblia olvasó kalauz szerint a Bibliánkat, akkor azt olvastuk tovább, hogy a nép előtt bemutatta azokat a csodás jeleket Mózes, amelyekkel lényegében Isten őt is meggyőzte. Előadta, hogyan válik a borból kígyó, megmutatta, hogy hogyan válik az ő egészséges kezéből leprás kéz pillanatok alatt, és hát bemutathatta azt is, hogy a Nílusból kivett víz hogyan válik vérré. És úgy tűnt a folytatásban, hogy eleinte Izrael népe hitt ezeknek a jeleknek. Felismerte Mózesben az Isten által küldött embert. Elfogadta őt, mint Isten emberét, aki majd csodás szabadítást fog véghez vinni az ő életünkbe. Eleinte elegendőnek tűntek ezek a jelek, látták, hogy Isten az, aki munkálkodik. Ám amikor Mózes elindult és elment a fáraóhoz, ott már falba ütközött. Mert hát a fáraó nem érdekelte Mózesnek az elhívása, hidegen hagyta az ő megjelenése. A fáraó nem ismerte fel Mózesen, hogy Isten küldte őt oda. Nem látta azt a belső elhívást, amelyet Isten adott Mózes életébe. Elküldi onnan, testvérével együtt, Áronnal együtt, és igen nagy szigorításokat hoz a rabszolgák felett, az ott élő zsidó rabszolgák felett. Mert hát eddig a vályokhoz adták az egyiptomiak a szalmát, úgy kellett elkészíteni azt a napi adagot minden zsidónak, ám most a szigorításban benne volt, hogy ezt a szalmát őnek kell még külön begyűjteni a mezőről. Hát mennyivel több munka van ezzel? Mennyivel több időt vesz ez igénybe? Amit meg lehetett csinálni 6 óra hossza alatt, az legalább 12 óra hosszás munkába kerül ezután. Nagy szigorítás volt akkor Egyiptomban, és a nép zúgolódik emiatt. Zúgolódik, hogy minek jött ez a Mózes, minek állt oda a fáraó elé, mert nekünk azóta rosszabb az életünk. Nekünk azóta nehezebb a kenyerünket megkeresni, és még jobban gyötörnek bennünket az elnyomók. Amiket tett Mózes, amik ilyen jeleket a nép előtt véghez vitt, az lényegében a fáraó lerombolta ezzel a testével. A nép már kezdett hinni, már kezdte felismerni azt, hogy igen, itt Isten munkálkodik, igen, itt Mózes által valami csodás dolog fog végbe menni, de a fáraó egy pillanat alatt ezzel a szigorításával lerombolta Izrael kezdődő hitét. És ez hogy ne érte volna kudarcként Mózest? Ő, aki lényegében nem is akarta eleinte ezt a feladatot vállalni. Lényegében, miután meggyőzte az Úr, elvállalta, elment, megtette a maga dolgát, lelki nagy örömmel, és hát a nép nem hisz. Eleinte hitt, de mégis szerte foszlott az ő hitük. Hát hogy ne lenne ez kudarc érzés az ő számára? Érezzük, testvéreim, hogy milyen nagy ereje van a külső erőknek, a külső körülményeknek, akár a hívő emberek életében is. Az evangelizátorok, a nagy igehirdetők kudarca is ez, hogy amit felépít igehirdetésével és életével, azt a külső körülmények könnyedén lerombolják. Annak ellenére, hogy az emberek felismerték benne az Isten által elküldött, elhívott embert, annak ellenére mégis képesek a külső körülmények hatására eltántorodni. Egy külső szorítás, egy társadalmi változás, egy rossz élmény könnyedén megtámadja az ember hitét. Könnyedén megtámadja az embernek azokat a gondolatait, amelyeket Isten ültet a szívébe, amelyek cselekvésre késztetik. Mi is talán egy-egy igehirdetés után felismerjük, hogy mit kellene tenni. Talán új perspektívákat látunk az életünkbe, talán érezzük, hogy Isten valamire most elhívott bennünket, hogy valamit tegyünk meg. Talán érezzük, hogy milyen irányba kellene az Isten tisztelet után elindulni, és amikor kimegyünk a templomból, ez a gondolat addig tart, amíg nem ütközünk valamilyen külső falba, amíg le nem rombolja ezt a gondolatot valami ebben a világban, amíg el nem veszik a munkakedvünket, amíg le nem lomboznak bennünket. Ez a külső nyomás bizony nagyon hatott Mózesre. Ráült a sikertelenség nyomása. Az Úr megerősítette őt, olyan jeleket tudott cselekedni ezután, amilyet még soha senki. Lassan be is indult a gépezet, de amikor a fáraóval beszélt, utána összeomlott minden. És úgy érzi ez a Mózes is, hogy olyan fal került az útjába, amit ő nem tud átugrani. Érzi még, hogy ő az elhívott, ő az, akinek meg kellene tennie ezt a munkát, amire az Úr elrendelte, de azt is érzi, hogy ott van egy fal, amin ő nem tud tovább lépni. Nem tudja véghez vinni azt, emberi gondolkodása szerint, amit az Úr rábízott. Nehezebb ezután. Nehezebbé vált Mózes élete is, és hát nehezebbé vált a nép élete is. Minden az ellenkezőjén alakult, mint ahogyan elterveztük volna az elején, mint ahogyan Mózes gondolta volna. Testvéreim, ilyen nagy ereje van a gonosznak. A gonosz erők, melyek le tudják lombozni könnyedén az embert. De higgyétek el, hogy az Úr látja ezt is. Látja ezt az állapotot. Őneki nem csak céljai vannak az emberrel, nem csak feladatokat ad az embereknek, hanem van hozzá egy helyzetrajza is. Ő látja onnan felülről, hogy milyen milliőbe kapja az ember a feladatokat, a küldetést. Ő tudja azt is, tudta népe életébe is, hogy milyen helyzetből kell kivezetnie az ő népét. Tudta Isten, hogy mik lehetnek ennek a tervnek a buktatói. Hol bukhatnak majd el benne az ő szolgái, akiket elhívott erre a szabadításra. És számol talán a bukás legfőbb okával, amin meg tud bukni Istennek egy terve az ember életében, a hitetlenséggel. Az Úr számolt azzal is, hogy talán hitetlenné válik a nép. Hiába látott jeleket, hiába érezte Mózesen az ő közelségét, az Úr jelenlétét, ennek ellenére a hitetlenség még mindig nagy úr tud lenni. Mózes kudarcot vallott, úgy érezte, és elkezdett kételkedni Isten tervének a sikerességében. Ám az Úr folytatja tovább azt a tervet, amit eltervezett, a szabadítás cselekményét. És Mózest ismét elküldi a bukás után. A nagy kudarc után Mózesnek ismét mennie kell. Nem lehet siránkoznia, nem lehet bánkódnia, hogy hát Uram, te miben hoztál engem ilyen kellemetlen helyzetbe, hanem újból mennie kell, mert Istennek célja és terve van, és ezt Mózesen keresztül akarja véghez vinni. El kellett mennie is, hát a nehéz beszéde ellenére El kellett mondania újból Istennek az ígéreteit a nép előtt, el kellett mondania újból Istennek a tervét ezelőtt a hitetlen nép előtt. Mi is volt ez a terv, testvérei? Mit ígért Isten ennek a népnek, amit Mózes elmondott? És mit látott Isten? Milyen reakciókat látott ebben a tervben? Pillantsunk most bele. A legelső, amit ismét el kellett mondani a Mózesnek, az a szabadítás ígérete. Szabadítás ígérete, mert az Úr hallotta, hogy szüksége van a népnek a szabadításra. Látta, ahogy panaszkodik a nép ott a teher alatt. És azt mondta, hogy megszabadítalak, megmentelek, megváltalak benneteket. Azt a népet, amely a fogságban már kezdte elfeledni Istent. Már annyira belemerült abba a szolgai munkába, amit reá terhelt ez az egyiptomi hatalom, hogy már az Isten csak az atyáik Istene volt. Nem volt személyes viszonyuk vele. Nem volt meg a személyes kapcsolat Istennel. Csak az atyák Istene volt. Olyan, mintha egy múltbeli Isten lett volna az ő életükbe. Ő az, aki szövetséget kötött még az atyákkal, ő a mindenható Isten. De eddig még személyesen nem találkoztak vele. Ez volt a probléma, hogy nem tudott kialakulni még a bensőséges viszony Istennel. Látták azt, hogy Mózes fellépésekor mit tud tenni egy emberen keresztül, hogy milyen csodákat tud tenni ő általa egy ember. Amikor Mózes megtette a bot kígyóvá válás csodáját és a többi csodát, amit rábízott, de nem érezte a nép, nem ismerte fel, hogy Isten közeledik hozzájuk. Ennek a jóságos Istennek a közeledését egyszerűen elutasították. Az Úr azt mondta, hogy népem lesztek. Így közeledett hozzájuk, hogy azt mondta, hogy népem lesztek. Mert eddig kinek a népe voltatok? Nem a gonosz népéjé? Nem az egyiptomi elnyomóknak voltatok a népe? Rabszolgák voltatok egy egyiptomi főség alatt? Az Úr azt ígéri, hogy véget vet ennek az életmódnak. És azt mondja, hogy le is telepítelek majd benneteket. Nem csak kihozlak abból az állapotból, amiben belesodródtatok, abból az állapotból, amit szenvedtek, hanem adok majd helyette egy újat és egy jobbat. Adok egy új hazát, ahol tényleg boldogan tudtak élni. Nem úgy, mint egy szolga, hanem úgy, mint egy Isten által megszabadított ember. Mózes ezt mondta el nekik. Ezt mondta el újra a népnek, és ismét csalódnia kellett. Kudarc érte Mózes, pedig azt tette, amit rábízott az Úr. Átadta azt az üzenetet, ahogyan ő kapta, és nem újongott a nép. Sőt, talán még szomorúbbak is voltak, hogy minek jött ide ez a Mózes, és minek mond ilyeneket nekünk. Nemet mondott a nép ott és akkor Istennek a szabadító tervére. De vajon mi lehetett ennek az oka, testvérek? Azt írja a Szentírás, hogy kishitűek voltak. Kishitűek és megtört lelkűek. Ez alatt a hosszú fogság idő alatt elvesztették a gondolkodási képességüket, nem tudtak mérlegelni, és nem hittek a szemüknek sem. Talán ez a legborzasztóbb, amikor az ember előtt megtörténik egy-egy csoda, amit Isten végezvisz, és nem hisz benne. Nem ismeri fel, hogy tényleg Isten tette azt ott, az ő szeme előtt. Másrészt ott van a kemény munka, amit már nemzedékek óta végeznek. Egy GPS rabszolga munka. És amióta megjelent Isten embere Mózes, azóta még keményebb. Hát ezek után vágyjanak ők ennek az Istennek a szabadítására. Mióta feltűnt Mózes, azóta még mérgesebb rájuk annak a világnak az ura. Feldühítette ezt a gonosz urat, és nem lett enyhébb a sorsuk, mióta Isten megjelent az ő életükbe, így látták. És ez a gonosz erő, amikor megérezte, hogy közeledik Isten szabadítása, még jobban megszorította a népet, hogy ne is próbáljanak gondolkozni. Felejtsék el azt az opciót, hogy ebből a helyzetből, amiben most vannak, valamikor kiszabadulhatnak. Vessék el a szökésnek még a gondolatát is. Ebből nincs menekvés. Az volt a célja Egyiptom uralkodójának, hogy ne merjék az emberek saját jövőjüket Istenre bízni, hanem hadd maradjon ő az, aki irányít felettük. Ne merjenek Istenben bízni. Az volt a cél, hogy ne is merjenek álmodozni a szabadságról, a szárnyalásról, amelyet Isten kínál nekik, hanem maradjanak robotok és gépek, akik nem gondolkoznak, csak cselekszenek. Beszélő szerszámok, akiknek azt az életet kell élni, amit ő diktál a számukra. Ne legyen egy közös pontjuk az Úrban, ahonnan nap mint nap erőt tudnak meríteni, hogy nehogy egységes néppé váljanak, mert akkor veszélyesek, hiszen egységben az erő, és az Úr egységében van a legnagyobb erő. Az volt a cél, hogy maradjanak megosztott állapotban, legyen egy kis belviszály is köztük, jelen esetben, hogy haragudjanak egy kicsit Mózesre, aki Istenhez közel álló ember, és sose akarjanak többek lenni, mint erőtlen szolgák, akik csak azért élnek, hogy túléljék az életet. Akik azért élnek, hogy belehaljanak az életbe. Testvéreim, én úgy érzem, hogy nem csak Mózes korában volt így. Nem csak akkor volt Isten munkájának ellenfele, és nem csak akkor munkálta ezt az emberekben ez a gonosz erő, hanem ez bizony ma is így van. Az Úr ma is készíti az ő szabadítását az embereknek, ő felkínálja ma is ezt a lehetőséget, de az emberek nem látják. Nagyon sokan nem is akarják látni, hiszen ennek a világnak a gonosz ura ezt sugallja az ő szívükbe, hogy maradjatok vakok és gépek, és csináljátok azt, amit én diktálok. Krisztus által ő ma is szabadítani szeretne, de sajnos sokan élnek ma is robot életet. Olyan robot és szolgáló életet, mint Egyiptomban, akik nem is akarnak kitörni ebből, mert már ebbe az életbe élt az ő szülője is, esetleg nagyszülője is, vagy akár fentebbi nemzedéke. Nem akarnak kitörni ebből, nehogy kevesebb legyen a fizetés, nehogy valamilyen felesleges luxus cikkből kevesebb jusson neki. Olyanból, amellyel ennek a világnak a gonosz ura próbál kedvezni. A kényelmes élet bizony lemondással jár. És tudjuk, testvéreim, hogyha oda megyünk egy emberhez, egy átlag emberhez, szerintem 100-ból 80%-ban azt mondja, amikor megkérdezzük tőle, hogy mit választasz, Istent, vagy a fizetésemelést. Nagy százalékban szerintem a fizetésemelésre voksolnának. Testvéreim, vigyük el ebből a mai igéből magunkkal azt a tényt, hogy Isten ma is szabadítani akar. Ma is vannak olyan emberek ebben a világban, sőt, talán még többen vannak, mint akkori Egyiptomban, akikre ráférne a szabadítás, akiknek szükségük lenne a szabadításra, de nem ismerik fel saját magukban. Nem akarnak sokan szabadulni abból az állapotból, amiben felnőttek. Abból az állapotból, amiben szolgálnak. Abból az állapotból, hogy élnek, de minek. Sokan lemondanak erről a szabadításról, pedig vannak, akik hirdetik nekik. Hiszen lehet, hogy a te életed is egy ilyen evangélium. Ahogyan látják az emberek a te életmódodat, látják, hogy Krisztusban vagy, ez is evangélium. Ez is felkínálja a szabadítás lehetőségét, hiszen látják rajtad, hogy benned Krisztus munkálkodik. Érzik a keresztény mi voltodnak a pozitív hatásait. De talán mi is kudarcba fulladunk. Hiába próbálunk meg keresztényként élni, és ezt a keresztény életet, mint egy jó tanítást mutatni az emberek felé, sajnos nem látják az emberek. Olyan érzésünk van, mintha megvakított tömegben próbálnánk világítani a Krisztus evangéliumával. próbálunk valamilyen módon engedelmeskedni Isten missziói parancsának, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Próbálunk talán mi is egy-egy mondattal, egy-egy szóval evangelizálni, talán tudtunkon kívül is, hiszen ez fakad a mi krisztusi életünkből, de azt látjuk, hogy sikertelenek vagyunk. Talán vannak kezdeti sikerek, de utána jön egy kudarc, és elmegy a kedvünk attól, hogy az evangéliumot hirdessük. Elmegy még akkor is a kedvünk, talán, hogyha elhibatást éreztünk rá. Kívánom azt, testvéreim, hogy ne törjön meg sohasem a kudarcok miatt a mi hitünk, sose felejtsük el a kudarcok miatt azt az elhívást, amire Isten hívott bennünket. Bízunk még jobban Istenben, hogyha akadály jön és elbotlunk, botoljunk felé, ne eltávol tőle. Mert amire elhívott, az Úr ahhoz erőt is fog adni. Erőt ad, hogy elháruljon az akadály, ahogyan elhárult Mózes és a fogságban lévő nép életében is a későbbiekben. Mert ő felülről lát mindent, és tudja, hogy mi lesz a végén. Ránk nem az bízta, hogy felülről lássuk az egész életünket, hanem az, hogy tegyük mindenkor azt, amire elhívott, és lényegében, hogy legyünk világító tornyok, testvérek, a gonosz által megvakított emberek tengerének a közepén. Amen. Kegyelmes jó atyánk, édes Istenünk, ó Uram, oly sokszor kudarcba fullad a mi tervünk. Oly sokszor érezzük, hogy te elhívtál valamire, de sokszor a kezdeti sikerek után megbotlunk, talán elmegy még az életkedvünk is. Ó Uram, bocsásd meg, hogyha kicsiny hitűek vagyunk. Bocsásd meg, hogyha nem tudunk figyelni eléggé te rád, és nem tudunk engedelmeskedni igazán annak az elhívásnak, amire te rendeltél bennünket. Ó, jó atyánk, látjuk, hogy milyen ez a világ. Látjuk, hogy a gonosz erői ezt a világot is megvakították. Sok ember talán csak gép, nem emberként él. Látjuk, hogy mennyire vakok az emberek, és mennyire elvetnek téged. És látjuk, hogy mennyire szükségük van nekik is a szabadításra, Uram, mint ahogyan nekünk is szükségünk van. Hogy naponként megszabaduljunk ennek a gonosz világnak a terheitől, attól, amit ránk tesz, amivel leterhel. Édes Istenünk, kérünk, hogy te adj erőt mindehez. Kérünk, hogy légy mi szeretteinkkel. Légy azokkal, akik mellettünk vannak, akikkel együtt dolgozunk. Te légy velünk a próbatételek közepén, hiszen tőled várjuk a mi boldogulásunkat és erőnket. Mert másból nem tud megújulni a mi erőnk, Uram, hanem csak a te forrásodból. Kérünk, hogy légy a betegekkel, légy azokkal, akik igazán könyörögnek te hozzád, és várják a te gyógyító erődet. Kérünk, hogy légy velünk a hét minden napján, amely előttünk áll. Légy velünk, hogyha elkezdjük tavasszal a teendőinket, hiszen itt a kikelet, Uram, melyet elhoztál a mi életünkben. Kérünk, jó atyánk, maradj velünk ezen a napon is, engedd, hogy majd elmehessünk a mi hajlékainkba, és ott is áldjunk téged, Istenünk. Maradj velünk majd az éjszaka sötétjébe, és virrasz fel a te új napodra, ahol áldhatunk és magasztalhatunk téged. Felséges jó atyánk, köszönjük, hogy itt voltál és velünk voltál. Köszönjük, hogy megáldottad a mi együtt létünket. Kérünk, hogy légy továbbra is velünk, és hallgass meg Krisztus nevéért mi minden könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen.